tanítás legyen, elkértem az ő jegyzeteit. A Dániel 6-ról most ezt meghallgatjuk, jó? Köszi. Kicsit csúnyán írsz, de majd igyekszem fel. Szebben, köszi. Na, imádkozunk. Dániel 6, innen folytatjuk. Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy a te igéd a kezünkbe lehet, amit te írtál le nekünk, amiről tudjuk, hogy igaz. És kérjük, Uram, hogy ahogy az igédről olvassuk, hogy fel tud minket készíteni minden jó cselekedetre, élő és ható, bele tud metszeni az életünkbe. Kérjük, hogy tedd ma ezt meg az igéddel. Még a legkeményebb szívű emberrel is, aki itt van ma, lehet, hogy pont én vagyok az, Uram. Kérlek, hogy formáját, Uram, és hadd legyen tiszta a szívünk minden jó cselekedetre, Uram. Mosd meg az igéddel, hogy aminek ki kell kerülnie, az kikerüljön. Amiben meg kell erősödnünk, abban megerősödjünk, Uram. Hogy a szemünk rád szegeződjön, és nem másra. Jézus, erre van szükségünk, és szeretnénk dicsőíteni a szívünkben. Amen. Dániel 6, az egyik legismertebb történet az Ószövetségben, a Dániel könyvében biztos, de szerintem jogosan. Tehát ez egy olyan sztori, ami filmvászonra való, ez amikor Dániel az oroszlánok ketrecében van. Biztos olvastad, hallottad, láttad, ismered a történetet. Szerintem teljesen jogosan ilyen híres, mert rászolgált, tele van drámai vonásokkal. Féltékeny politikusok, jellemrajzok, vadállatok, dráma, feszültség, vér, minden, ami kell egy jó történethez. És látjuk Isten erejét munkálkodni, csodálatos szabadítását, és tényleg egy nagyon jó történet. Nézzük meg, hogy mit mond ezen keresztül Isten nekünk. Az első vers. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Na, itt meg kell állnunk, gyorsan fogunk menni, de így az első versnél. Mondom, hogy ez a Tamás jegyzete, tehát itt sok beszéd lesz. Dárius királyról olvasunk itt. Ugye emlékeztek, múlt alkalommal a Dániel 5-ben beszéltünk arról, hogy vége lett Babilonnak. A Babilon birodalom nagy bukásáról olvastunk, ahogy Círus, a perzsa király elfoglalta azt, és a méd perzsa birodalom indult el. Tehát vége van Nabukadnezárnak, vége van az ő utódainak, és most itt olvasunk egy Dáriusról, egy méd Dáriusról. Az a helyzet ezzel a névvel, ki van egy kis bökkenő vele, hogy semmi régészeti lelet nem igazolja azt, hogy egy Dárius nevű ember élt volna. De itt mégis olvasunk róla. Ki ez a Dárius? Valószínűleg nem egy embernek a neve ez, hanem valószínűleg ez a Círus nevű király egy címe, hiszen azt jelenti ez a szó, hogy aki a jogart tartja. Valószínűleg ez a királyok megnevezése volt a Méd-Perzsa birodalomban, és nem más, mint Círus királyról beszél itt az ige. És rajta keresztül látjuk Dániel történetét folytatódni. Ugye Dániel, ahogy jöttek a királyok, ő mindig ott volt mellettük. Sőt, itt nem csak királyváltásról van szó, itt birodalomváltásról, de Dániel története továbbra is folytatódik. Ő az egyike azoknak a fogságba került zsidóknak, akiket elhurcoltak a földjükről, és letelepítettek Babilonban, és szolgálta mindig az aktuális királyt, aki a trónon ült. Dániel ekkor már egy öreg ember, valószínűleg majdnem 80 év, tehát körülbelül a körül járhat, de mégis, miközben szolgálta a királyokat, a szívében teljes mértékben Istennek élt. Na, hogyan kerül ez a Dániel az oroszlánok vermébe? Erről fog szólni ez a mostani történet, folytassuk a második verstől. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek, ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. Ugye megjött az új király, Dárius vagy Círus, és átszervezi a régi hivatalokat. Ez minden 4 évben Magyarországon is megtörténik, ez a garnitúraváltás. Ő is belép a trónra, és lecseréli a vezetőket, lecseréli az államműködést, és kinevez 120 kormányzót, és föléjük rendel 3 főkormányzót. Ezt nem tudjuk, hogy ez most területi eloszlás szerint volt-e, vagy feladat szerinti eloszlás volt a 3 kormányzó között. Nem tudjuk, de volt 3 ilyen fő mufti, akik azért voltak felelősek, hogy a királyt semmiféle kár ne érje. ugye ők szolgálták a király érdekeit. A király nem tudott mindenhol ott lenni, de olyan emberekre volt szüksége, akikben meg tud bízni, akik őt képviselik. És azt mondja az ige, hogy a három főkormányzó közül az egyik Dániel volt. Most gondoljátok el, hogy Dániel még az elmúlt rezsimből jövő ember. Így a régi bútor garnitúrából. De mégis, ahogy Dárius megismerte ezt az embert, megismerte Dánielt, azt mondta, hogy én őt vezetőnek akarom az én országomban. Ő lehet, hogy az előző királyt is szolgálta, sőt, az előző királyt is szolgálta, és Dárius is úgy néz rá, hogy ő egy méltó ember arra, hogy megbízzak benne. Ő engem fog képviselni. És egyike a fő kormányzóknak, sőt, azt mondja az ige, hogy a háromból is kiemelkedett. Még ebből a három kiemelt emberből is ő külön vált és felülemelkedett rajtuk. De vajon miért? Annyira jól menedzselte magát? Annyira jó beszél, annyira jó politikus volt, hogy el tudta adni magát a királynál, nem? Nem, nem, hát ilyenről nem olvasunk. Jól könyökölt? Vagy rosszat mondott a másik kettőről? Nem, ilyenről sem olvasunk. Miért emelkedett ki ebből a háromból? Azért, mert rendkívüli lélek volt benne. Ezt olvastuk itt az előbb. Dániel olyan jól végezte a munkáját, olyan jó volt a hozzáállása ahhoz, amit rábíztak, hogy kiemelkedett a többi ember közül. És Dárius király őt igyekezett az ország élére állítani. Én azt gondolom, hogy Istennek fontos, hogy milyen a hozzáállásunk dolgokhoz. Nem csak, hogy megcsinálunk valamit, hogy elvégezzük, kész van, hanem, hogy milyen a hozzáállásunk azokhoz a dolgokhoz, amiben Isten tesz. És ez segítette Dánielt abban, hogy a király fölemelje, de figyeld meg, ez fogja tenni majd a támadások célpontjává is. Dánielnek kiváló volt a hozzáállása. Egy különleges lélek működött benne. Ez segítette abban, hogy a király emelje, de közben segítette abban, ha mondhatjuk így, hogy az emberek célpontjává váljon, akik nem olyanok voltak, mint Dániel. Ha valaki egy panaszkodó ember, egy zúgolódó ember, amit én is nagyon sokszor teszek, akkor egyáltalán nem logok ki a sorból. Hogyha morgok azon, ami van, akkor csak beállok a sorban, mert mindenki más is ezt csinálja. De abban a pillanatban, amikor egy ember azt mondja, hogy nem, én azt szeretem, hogy a hozzáálláson rendben legyen, és örömmel szeretném végezni azt, amit Isten rám bízott, az ki fog lógni a sorból. És abban a pillanatban támadások célpontjává válik, mert az ő hozzáállása megmutatja mindenki más hozzáállásának a hiányosságait. És Dániel ilyen volt. Kiemelkedett a többiek közül a hozzáállása miatt, pedig már 50 éve szolgálatban van. Ő nem most kezdte ezt, amit csinál. 50 éve a különböző királyok jöttek-mentek, ő pedig szolgál hűségesen. És most készülnek őt megtenni az egész ország vezetőjévé. Na, elhihetitek, hogy ez féltékenyített egy-két embert Dániel körül, erről is olvasunk. Amikor meghallották a hírt a többi kormányzó és főkormányzó, 5. vers, akkor ők igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében. De semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Ezt újra kell olvasnom. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett nála találni. Egészen elképesztő bizonságtétel, nem? Erről az emberről. Dánielről. Ezt úgy hívják manapság, hogy átvilágítás. Erre már ilyen hivatalos szavak is vannak, hogy A, B, meg C típusú átvilágítás, amikor valakinek így megnézik a múltját. Itt nem tudom, melyik a legrészletesebb az A vagy a C. Na mindegy, itt azt megnézik Dánielnek a mindenét, hogy hibát találjanak nála. Igyekeztek ürügyet találni arra, hogy miért nem felel meg erre a posztra. És nem találtak. Én biztos vagyok benne, hogy Dániel nem volt bűntelen. De úgy élt, mint akinek erős jelleme van. Erre a Biblia úgy fogalmaz, az Új Szövetségben olvasok sokszor ezt a kifejezést, hogy fedhetetlen. Emlékeztek, amikor Pál írt Timóteusnak, hogy milyen legyen az Isten embere, aki vezető lesz a gyülekezetben, az Isten embere legyen fedhetetlen. Ezzel kezdi. Fú. Ez nem azt jelenti, hogy bűntelen, hiszen akkor mindenki kihullana ezen a rostán. Hát ennek senki nem felel meg. Hát a fedhetetlen sejtszük, vagy sejtták keresztmetszet, ha megvalljuk. De ez azt jelenti, hogy nem jellemzi egy bűn az életét. Hogy nem találni egy bűnt az életén, ha valaki ránéz. Rászánták az időt, az energiát, nem voltak restek megnézni Dániel múltját, és nem találtak benne hibát. Gondoljátok el, hogy volt anyag, 50 év tevékenység. És abban az időben mindent leírtak. Tehát utána tudtak nézni, hogy Dániel mit mondott, miket tett, hogyan viselkedett. Hát, ha találunk valami hibát, valami, ahol Dániel megcsúszott a jellemében. Hát, ha volt egy rossz napja, és akkor rosszul döntött. Kutakodtak, kerestek, és nem találtak semmit. Biztos lesz valami a szőnyeg alatt. Dánielnél lesz valami, és nem találtak. Még egy apró dolgot sem. Biztos beérték volna a legkisebb furcsasággal is, de nem találtak. Nem ezt szokták ma tenni, amikor választások vannak? Engem annyira irritál ez, amikor jönnek a választások, akkor hirtelen minden kiderül mindenkiről. Mert akkor elkezdenek kutakodni, és dobálják ezeket a dolgokat. De találtunk 20 évvel ezelőtt. És Dánielnek hiába keresnek, nem találnak semmit. Nem volt megkérdőjelezhető üzleti tevékenysége, nem voltak személyválogat, vagy részrehajló döntései, hanyagsága, elképesztő bizonságtétel róla, amit itt olvasunk. És ha nem találnak semmit, akkor ki kell találni valamit. Én annyira felgerjesztette ez, amit itt olvastam, hogy bár ezt írhatná rólunk valaki, hogy figyelj, én alaposan utána néztem az életednek, és nem találtam semmi kivetni valót. Nyilván találnának a múltunkból. De ha megnéznék ma, vajon mennyire kéne kutakodni, hogy találjanak valami olyat, amivel bevádolhatnának minket. Én azt gondolom, hogy Isten szeretné formálni a jellememet. Azt a belső embert, aki én vagyok. Nem azt az embert, akit ti láttok, vagy akit én szeretnék magamból megmutatni másoknak, hanem azt az embert, aki én valójában vagyok. Az én belső emberemet, a jellememet. Ami akkor mutatkozik meg leginkább, amikor nincs körülöttem senki más. Mert amikor van körülöttünk valaki, akkor mindig mutatunk valamit magunkból, de ha nincs, akkor azok merünk lenni, akik vagyunk. És az a jellemünk leginkább megmutatkozó része. Uram, formálj minket olyan jellemmé, mint Dániel. Uram, formálj engem át, hogy olyan legyek, mint Dániel. Mert lehet ilyen törekvésem, hogy egy dánieli jellem legyen bennem. Lehet, hogy én nem voltam mindig ilyen ember. Lehet, hogy ma, ha kutakodnának, találnának az életemben, de Uram, kérlek, formálj olyannál, mint Dániel. Én azt gondolom, hogy Isten munkáján múlik ez, és az én döntéseimen. Mind a kettő szerepet játszik ebben. Isten munkája kell hozzá, és az én döntéseim, hogy olyan ember lehessek, mint Dániel. És Isten azt gondolom, hogy erőt ad hozzá, hogyha erre törekszem. Isten át tud formálni, és olyan életet tud adni nekem és neked, ami sokkal nagyobb annál, mint Isten nélkül tudnánk megélni. Ahol már nem a saját tendenciáim érvényesülnek, hanem az, hogy Isten ereje sokkal nagyobb annál, mint az embernek az ereje. Én azt gondolom, hogy Dániel azért lett ilyen ember, mert Isten munkálkodott benne. És ő jól döntött. És mind a kettőről lesz ma szó. Én azt gondolom, hogy sokszor túl nagy hangsúlyt teszünk, vagy teszek a hírnevemre, arra, hogy mások mit gondolnak rólam. De igazából nem ez számít, mert én nem az vagyok, nem az az ember vagyok, amit mások gondolnak rólam, hanem az az ember vagyok, ami a jellemem szerint vagyok én. És azt gondolom, hogy nekem nagyobb hangsúlyt kéne tennem, vagy nekünk is, a jellemünkre, mint a hírnevünkre. Én azt gondolom, hogy ha törődök Isten előtt a jellememmel, akkor Isten törődik majd a hírnevemmel, hogy mások mit gondolnak rólam. És ez a helyes sorrend. Imádkozzunk és formálódjunk át a belső ember szerint, és Isten gondoskodni fog a hírnevünkről. Ebben teljesen biztos vagyok. Dániel hozzáállása nagyon rossz fénybe tüntette fel a többi vezetőt, mert ők nem olyanok voltak, mint Dániel, és mit döntöttek? Szabaduljunk meg tőle! Ez történik a 6. versben. Akkor ezek az emberek ezt mondták, nem találunk semmi ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt. Ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Istenének törvényével kell, vagy törvényében kell találnunk vele szembe valamit. Érdekes, nem? Hogy ismerték ezt a Dániel nevű fickót. És látták, hogy Isten iránt feltétlen hűség van benne. Legyen ez a csapda. Gondolkoztál már azon, hogy az a világ, amiben élünk, az nem igazán látja az Istennel való kapcsolatunkat. Ez nem egy ilyen kézzelfogható dolog, hogy te Istent imádod, és más azt látja, vagy amikor imádkozol. Hát ezt a világ nem látja. Ő nem így ismeri a kereszténységünket, nem egy kapcsolatot lát. Ő azt az embert látja, aki közöttük vagyunk. A hozzáállásunkat látja. Számára ez a kereszténység, ha ő nem ismeri. Nem ismeri a kapcsolatot, de az hozzáállásunkat látja. Különböző élethelyzetekben, hogy hogy reagálunk. Én azt gondolom, hogy ezen kell egy kicsit elgondolkodnom, nekem, meg nekünk, hogy mit látnak körülöttünk az emberek a hozzáállásunk alapján. Hogy amikor hirtelen fölmegy bennem a pumpa, a vérmérsékletem, az ingerlékenységem, a haragom, a beszédem, ez mit árul el az Istenemről? A világ nem tudja megítélni a kapcsolatomat Istennel, erre képtelen. Viszont a hozzáállásom alapján tökéletesen meg tudja ítélni az életemet. Az emberek ezt látják. És Dániel kapcsán azt mondják, hogy nem tudtak hibát találni, na jó, akkor keressünk valami fogódzót az Istennel való kapcsolatán, a törvénnyel kapcsolatban. Látták azt, hogy Dániel hűségesen szolgálja a királyt, de látták azt is, hogy hűséges az Istenéhez. Hoho, na itt lesz a csapda. Nézzétek már a 7. verstől. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dáriusz király, örökké. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, jó király, azt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Nem csak Dánielt ismerték jól ezek a fickók, hanem Dáriuszt és a királyt. Oda mentek hozzá, és tudták, hogy kell neki hízelegni. Ó, király, van egy remek ötletünk. Örökké. Figyelj! Mi lenne, ha hoznál egy rendeletet, hogy az elkövetkező 30 nap senki máshoz ne lehessen imádkozni? Csak hozzád. Tudták, hogy ez a királynak tetszeni fog. Kíváncsi vagyok, hogy mit válaszoltak volna akkor, hogyha megkérdezi a király, hogy miért? Miért fontos ez nektek annyira? Na, mindegy, ezt nem kérdezte meg. Azt mondta, hogy rendben, legyen így. Rendben. Egy királyi végzést, egy szigorú rendeletet. Médek és a perzsák törvénye szerint, ami visszavonhatatlan. Voltak olyan királyi rendeletek, amik ebbe a kategóriába estek, amit egyszer meghoztak, és nem lehetett visszavonni. Nem lehetett kiskaput keresni rajta. Azért volt így, mert akkoriban a méd és perzsa királyokat Istennek tartották. És ha ő Istennel áll kapcsolatban, akkor nem tévedhet. Az ő szava az mindig pontos. Legyen tehát úgy, hogy a szavát nem lehet megmásítani. Mi lenne ma szerintetek, ha hoznának egy ilyen rendeletet? Nem lehet senki máshoz imádkozni egy hónapon keresztül. Csak a kormányhoz. Csak a miniszterelnökhöz. Aki megszegi ezt a rendeletet, börtön neki. Börtön jár érte. Vajon hányan jönnének el a hétfői alkalomra? Vagy hányan mondanák, hogy hát ebben a hónapban elég sok dolgom van, de majd ha vége a szeptembernek, akkor bepótolom, majd utána. De nézzétek meg, mit csinál Dániel. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobája ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor tévben állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Dánielt olyan helyzetbe hozták, hogy két terület, ami mind a kettő fontos volt neki, ütközzön. Ő eldöntötte, hogy hűségesen szolgálja a királyt. De az is el volt döntve a szívében, hogy hűséges lesz Istenéhez. És hoztak egy olyan rendeletet, hogy ezt a kettő területet szembefordítsák egymással. Vajon melyik lesz a fontosabb neked, Dániel? Vajon melyiket tartott fontosabbnak? Melyik meggyőződés az igazán alapja az életednek? Elhiszed, hogy mi is fogunk ilyen helyzetben kerülni? Ilyen helyzetben fogjuk magunkat találni? Ha eddig még nem, majd fogod. Hűséges volt az uralkodóhoz, Dáriuszhoz, és nagyra tartotta őt, Dáriusz. Ő jó kapcsolatban volt vele. Nem volt vele semmi baja. Megadta a császárnak, ami a császári. De voltak olyan dolgok, amit tudta, hogy nem adhat egy földi királynak, ami isteni egyedül. És ez az imádat. És mit csinál Dániel? Hazament, és imádkozott. Úgy, ahogy előtte is tette. Dániel, mit csinálsz? Hát ez egy nagyon kockázatos lépés. Hát bajba kerülsz, veszélybe vagy, Dániel! Figyeljetek rám! Az egyik legfontosabb igazság ebből a történetből. Dániel tudta, hogy a legbiztonságosabb dolog az életében az, hogyha odaszántan engedelmeskedik Istennek. Dániel tudta, hogy a legbiztonságosabb helye az életének az, hogyha körülményektől függetlenül engedelmeskedik Istennek. Ennél nagyobb biztonságban nem lehet az élete. Világi logikával ez egy észszerűtlen dolog. Hazamegy Dániel, és nyitott ablakkal imádkozik, hogy mit csinálsz? Bajba fogsz kerülni. Valójában nem lehetett nagyobb biztonságban az élete ennél, mint amikor odaszántan engedelmes Istennek. A valódi biztonságot nem az autónk, az otthonunk, a bankkártyánk, a munkahelyünk, az emberekkel való kapcsolatunk jelenti, hanem az, hogy az életem Istennél van. Hogy egy vele való kapcsolatban élek. Ez az életem biztonsága. Ő tisztelte a királyt, és a legjobb tudása szerint, képessége szerint szolgálta. De amikor ez szembe került az Istennel való kapcsolatával, akkor tudta, hogy melyiket válassza. Mert a királyok királyának való hűsége ennél nagyobb volt. Amikor a kettő összeütközött, ő tudta, hogy melyiket válassza. Én úgy látom, a saját életemből is, hogy elég könnyű érteni, hogy miért viselkedünk néha úgy, hogy amikor hasonló helyzetbe kerülünk, akkor mégis az embereknek megfelelő döntést hozzuk, és nem az Istennek megfelelő döntést hozzuk. Mert néha úgy tűnik, hogy az életünk az emberektől függ, és nem Istentől. Hát, hogy megfelelően kell viselkednem, hogy megmaradjon az álláson. Megfelelően kell viselkednem, hogy megkapjam az állást. Hogyha nem azt teszem, akkor nem kapok fizetésemelést. Hogyha nem azt teszem, akkor engem kiutálnak, akkor üldöznek. Akkor kirúgnak, akkor nem dicséretet kapok, akkor nem kapom meg az előléptetést. Hogyan alakul a sorsom? Hát ez az emberek kezében van, és nem így van. Valójában nem így van. A valódi erőteljes késztetés az Istennek való engedelmességre az a felismerés, amikor tudom, hogy igazából tőle függök, Istentől. És a kezem, és hogy az életem az ő kezében van. Ez a fajta felismerés radikálisan segít abban, hogy Istennek engedelmeskedjek, amikor szembe kerülök az embereknek, vagy az Istennek való tetszéssel. És nem tudom, hogy vagy vele, de hogyha ezekkel a kérdésekkel nem birkózunk meg előre, hanem egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor ha most úgy élek, ahogy Isten szeretné, akkor hülyének néznek, radikálisnak néznek, azt fogják mondani, hogy szűklátókörű vagyok, hogy meg vagyok hibban. Ha ezzel a kérdéssel előre nem birkózom, hanem majd akkor, amikor ott benne találom magam, akkor nem igazán fogok tudni kiállni azért, amit Isten képvisel, vagy amit én szeretnék, hogy Isten azzal képviseljen. Mert akkor meginog a térdem, meg most mit kell csinálni, és szembe tud kerülni ez a kettő. Hogy most Istennek vagy embernek akarok tetszeni. Lesz ilyen helyzet, tuti. Ha nincs most, majd lesz. És érdemes ezen most itt gondolkodni. Azt teszem, amit mások várnak tőlem, vagy azt teszem, ami Istennek tetszik, ami kedves tőle. És látjuk, hogy Dániel meg fog tudni állni ebben a helyzetben. Mit csinál Dániel? Hazamegy, kinyitja az emeleti szobájának az ablakait, Jeruzsálem felé, és háromszor imádkozik naponta. És figyeld meg, mit mond itt az ige. Mert ezelőtt is ezt szokta csinálni. Nem engedte meg azt, hogy ez a született rendelet egy cseppet is, vagy egy pici hangyányi mértékben is elmozdítsa abból, abból a hűségből, amivel Isten iránt van. Ő nem imádkozott többet emiatt, és nem imádkozott kevesebbet. Ha többet imádkozott volna, az inkább büszkeségből jött volna, hogy kiáll az utcasarokra, hogy hát én vagyok Dániel, én nem félek senkitől, Uram, magasztallak, és mindenki hall. Ez egy büszkeség lett volna. Ha kevesebbet imádkozik, akkor az meg egy kompromisszum. De ő nem ezt csinálta, ő ugyanúgy imádkozott, ahogy előtte is tette. Bezárkózhatott volna a pincéjébe, becsukhatta volna az ablakot, de nem csinált. Mindent úgy csinálta, ahogy előtte. Mit látunk Dániel életéből? Figyelj! Szokása volt imádkozni. Bement a felső szobájába, és egyedül egymaga imádkozott. Istennel időt töltött. És olyan érdekes ez, mert amikor az ember egyedül imádkozik, akkor kiküszöböl egy kísértést. Mi a kísértés? Hogy másoknak akarjon tetszeni. Ha egyedül vagy és imádkozol ott, ott nincs kit lenyűgözni. Istent úgyse tudod, emberek nincsenek ott. Észrevetted már, hogy amikor imádkozunk együtt, akkor persze Istenhez imádkozunk, de néha úgy gondolkodunk, hogy most amit imádkozom, az vajon hogy hangzik mások fülébe, és így néha ez így megosztja a figyelmünket. De amikor egyedül vagy, hát akkor ott nem kell, nincs produkció. Lehet, hogy néhány embernél kéne, hogy egy kicsit átgondolja, hogy amikor imádkozik, az másoknak hogy hangzik, mert született erről egy vicc is egyébként, hogyha valaki túl hosszan imádkozik. Hogyha az első 3 percben még együtt imádkozunk veled, a második 3 percben már érted imádkozunk, a harmadik percben meg már ellened. Dániel úgy tett, mint mindig. Ezelőtt is ezt csinálta, most is ezt csinálja. Egymaga oda megy Isten elé. Nem mások miatt. Isten tetszésére akarta ezt tenni. Én nem tudom, hogy mit imádkozott, az nincs leírva. De az, amikor valaki egyedül Isten elé megy, és őszintén imádkozik, ez a megfelelő ima. Nem kell hozzá ógörög, nem kell hozzá válogatott szókincs, nem kell hozzá cifranyelv, egy őszinte kiáltás Istenhez. Kinyitotta az ablakát Jeruzsálem felé. Nekünk is Jeruzsálem felé kéne imádkozni? Miért Jeruzsálem felé imádkozott? Most így hirtelennyiben nem is tudom, merre van. Észak-dél, körülbelül arra. A város ott volt, Isten városa, Jeruzsálem. A templom, az oltár, az áldozatok helye. És Dániel ezektől nagyon távol volt. Nagyon messze volt az, ahová került. De kinyitotta az ő szobáját, és Jeruzsálem felé imádkozott. Azon afelé a hely felé, ahol az imádat helye volt, amit Isten kijelölt, hogy itt fog lakni az én nevem örökké. Mit jelent ez nekünk? Nekünk is egy fizikai hely felé kéne imádkoznunk? Nem hiszem. De azt gondolom, hogy lelkileg nekünk is van egy irány, ami felé imádkozunk, és ez a kereszt. Mi is az áldozat helye felé imádkozunk, mert ha nem lenne ez az áldozat, akkor Istenhez nem imádkozhatnánk. Nem lenne alapja a kapcsolatnak, a kérésnek. Amikor Salamon átadta a templomot, és a templom szentelés volt, akkor azt kérte Salamon, hogy amikor az én népem fogságba kerül, távol lesz ettől a helytől, Uram, és e felé, a hely felé imádkoznak. Jeruzsálem felé, a templom felé, akkor te hallgass meg az ő kérésüket. Ez egy igei dolog volt, amit itt Dánieltől látunk. És mit látunk tőle? Nézzétek meg, hogy térden állva imádkozott. Letérdelt, és úgy imádkozott. Tettetek már így? Imádkoztatok már a térdeteken? Mondhatod erre, hogy Tamás, mit számít? Hát most... Az, hogy most állva, ülve, mit számít Istennek, hogy hogyan imádkozom? Mert nem azt nézi, hanem a szíveket. Igazad van, és nincs igazad. Én azt gondolom, hogy számít, nem számít mindent, de számít. Jézust is látjuk letérdelve imádkozni. Ugyanezt látjuk Pétertől. Látjuk Páltól, más vezetőktől. Ezt látjuk Dánieltől is. Tehát biztos, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez nem jó. De ha valaki azt mondja, hogy ez a tuti, hát, ha térden imádkozol, figyelj, legalább 4 pozíció van az igében, amiről be tudnám bizonyítani, hogy az a tuti. Mert találkozunk vele az igében. És nem akarom, hogy ilyen törvénykező hozzáállásunk legyen, már pedig így kell csinálni. Letérdelni. Máshol azt látjuk, hogy felállva imádkozott valaki, és feltette a kezét. Így imádkozott Salamon is, amikor a templomban volt. És ez egy gyönyörű testhelyzet, amikor kifejezed Istennek a ragaszkodásodat. Vagy kifejezed azt, hogy vársz tőle valamit. Hogy el akarsz fogadni Istentől valamit. Mint amikor a én kisfiam odaáll elém, az Andriska, és nem tudja szavakkal elmondani, hogy mit szeretne, csak így fölnyújtja a kezét, és én tudom, hogy miről van szó. Szeretne, hogy fölvegyem. És miért ne tehetnénk ezt meg Istennel, mint az ő gyermekei? Márpedig én soha nem fogom föltenni a kezemet. Hát, ha ez a hozzáállásod, akkor lehet, hogy egy szívvizsgálatot kéne tartani. Semmi probléma nincs ezzel. Vagy leborulhatsz az arcodra. Imádkoztál már így? Az arcodon fekve. Ezt is látjuk az igében. De lehet úgy is, hogy valaki leül. Na, ez a legtutibb Tudjátok, mert Jézusról azt olvassuk, hogy fölment a mennybe, leült az atya jobbjára, és onnan közben jár ülve. Hát biztos, hogy így kell imádkozni. Nincs egy tuti, nem mindegy, de néha számít, hogy kifejezzük fizikai módon is, amit a szívünkben érzünk Isten felé. Dániel 3-szor imádkozott naponta. Tudta, hogy jó az ima, egy kis ima is jó, de a többi ma még jobb. És tudom, mit gondolsz most, mert én is ezt gondoltam. Hogy bárcsak nekem lenne annyi idő, mint Dánielnek. Napjában 3-szor imádkozni, ne viccelj már. És gondold végig egy pillanatra velem. Dániel egyike a főkormányzóknak a Méd-Perzsa birodalom élén. Őszintén tudod mondani azt, hogy a te életeden több felelősség és több feladat van, mint Dániel életén? Ha a te napjaid valóban elfoglaltabbak, mint Dániel, akkor fel vagy mentve. Magamnak is mondom. Szerintem ő tudta, hogy mennyi dolga van, és ezért imádkozott naponta 3-szor. Imádkozott és magasztalta Istenét. És nézd meg, mi történik. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó, király! Nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt. De igen. Így van. A médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak. A zsidó foglyok közül való Dániel semmiben sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napjuk tájéig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Dánielt tetten érik. Tehát a csapda működik. Dániel nem hagyta abba az imát, és tetten érik. És oda mennek Dánielhez és Dáriuszhoz, és elmondják ezt az egész esetet. És Dáriusz, tudjátok, mivel szembesül? Nem azzal, hogy hú, ez a Dániel, micsoda ember, hogy nem engedelmeskedik a szavamnak. Egyáltalán nem ezzel szembesül. Ő tudta, milyen ember Dániel. Hanem itt szembesül vele, hogy csőbe húzták őt. Hogy a saját kormányzói kihasználták őt. Mert el akarták távolítani Dánielt. Ő nem akarta bajba sodorni Dánielt. Ő nagyon szerette ezt az embert. De a saját kormányzói befűzték. Na ez most, erre most rájött ő is. És amikor közlik vele, hogy mit tett Dániel, ő egész nap gondolkodik, hogy mit tehetne azon, hogy Dániel megmeneküljön. És ők jönnek újra, hogy király, emlékszel a rendeletedre, amit nem lehet megmásítani? Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták, de a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Micsoda szavak ezek? A Dáriusz király mondja. Milyen ragyogó példa lehetett Dániel az életével? És azt mondja, hogy én mindent megpróbáltam, Dániel, hogy megmentselek. Nem tudtalak. Most mentsen meg téged az az Isten, akit te olyan állhatatosan tisztelsz. Most már egyedül ő segíthet rajtad. Gondoljátok el. Mintha a hit beszélne ebből a királyból. Milyen erőteljes hatással volt Dániel rá. Gondoljátok el, hogy még jó, hogy a mi Istenünk sose kerül ilyen helyzetbe, mint a Dáriusz király. Ő is hozott egy rendeletet, egy törvényt, ami megmásíthatatlan, nem vonta vissza. És ez a törvény ítél minket bűnösnek. És ezért kárhozatra ítéltetünk. De a király nem mondja azt a mi királyunk, hogy figyelj, én mindent megpróbáltam, de nem tudtalak megmenteni. Sok szerencsét. Hanem ő az, aki ebből a kerepcéből kimentett minket, amikor elküldte a fiát, hogy meghajjon értünk a kereszten. És mi volt Dániel életének a bizonysága? Nézd ide! Figyelj! Azt mondja, hogy Isten, akit te álhatatosan tisztelsz, az mentsen meg téged. Én sokszor észreveszem, rajta kapom magam, hogy ilyen kampánykereszténységet élek. Hogy vannak ilyen fényes időszakaim, amikor valami jó dolgot csinálok Istennek, vagy megélek valami klassz dolgot, és arról nagyon szeretek beszélni másnak, hogy képzeld, milyen fantasztikus dolog történt. Aztán vannak olyan időszakok, amikor nem annyira fényes, azokról nem szeretek beszélni. De Dánielről szóló bizonyság az volt, hogy ő álhatatosan szolgálta Istent. Ez azt jelenti, hogy egyik napról a másikra. Minden nap. Nem volt szabad nap ebből, meg kivétel. Dániel jelleme abban mutatkozott meg, hogy álhatatosan tisztelte és szolgálta Istent. Egyik napról a másikra. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételt egy gyűrűjével, valamint főrongó embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Lepecsételték a követ, hogy senki ki ne juthasson onnan. Egy megjegyzés, hogy szerintem nem csak ez volt a cél, hogy ki ne jusson onnan senki, hanem hogy be ne jusson senki. Darius király már tudja, hogy milyenek a kormányzók, és hogy mi a tervük. De a pecsét egyrészt védte az eseményeket, és védte Dánielt is. És ez tette lehetővé azt, hogy itt csak Isten tehet valamit. És ezt fogjuk látni. Ezután a király a palotába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Annyira klassz, nem? Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Vajon ki aludt jobban? A király, vagy Dániel? Dánielt bedobták az oroszlánok közé. Ő van bajban, nem? Ott vannak az éhes oroszlánok, nincs fekhely, egy barlangban van. És mégis a király nem tud aludni, aki a puha ágyába fekhet, és a lelkiismerete marcangolja őt. Nem írja a történet, de tuti, hogy Dániel imádkozott. Bedobták a verembe, imádkozott. Mindig is ezt csinálta. Ez volt a szokása. Egy nagyon fontos igazság ez, tesóm. És számomra azt gondolom, hogy ezt tanítja ez a történet leginkább. Hogy az ilyen rendhagyó helyzetekben, ugye Dániel se dobták meg minden nap az oroszlánok vermére, tehát ez vele egyszer történt meg. Ti már jártatok így esetleg? Tehát ez egy rendkívüli helyzet. A rendkívüli helyzetekben, Tehát egy ilyen helyzetben, ami egy nem számított, egy rendkívüli helyzetben, az ember akkor úgy tud megállni Istenért, ahogy a hétköznapjaiban is áll Istenért. Tehát Dániel azért tudott megállni ebben a rendkívüli helyzetben, és azért menekült meg, mert neki volt egy mindennapos, szokásszerű járása Istennel. Így más szóval úgy tudnám ezt fogalmazni, hogy amikor bedobták az oroszlánok közé, az nem érte őt felkészületlenül. Nem akkor jutott eszébe, hogy tényleg most kéne imádkoznom. Mit is mond a Biblia? Vagy hogy? Ja, Isten, most segítségül hívlak. Hanem mivel álhatatosan járt Istennel, ezt a szót olvasok itt, ezért felkészült volt egy olyan eseményre, ami nem tudta, hogy közeleg. Na, ő nem egy kampány kereszténységet élt. Hogyha valaki olvas ezt a történetet, Dániel életét, akkor azt mondja, hogy fú, lenyűgöző, Dániel, hát elképesztő. Micsoda ember, micsoda történet. De hidd el nekem, hogy a titok, az nem az oroszlán verembe keresendő. Nem ott lett Dániel azzá, amit ma úgy nézünk, hogy Dániel. Ő nem ott lett az. Ő ott mutatkozott meg annak, ami már előtte lett. Az ő mindennapi szokásszerű járásában Istennek. A példa nem ott van az oroszlán veremben, hanem az élete, az egész élete a példa. Mint amikor valaki az olimpián, egy év múlva olimpia van, akkor valaki nagy teljesítmény nyújt. És így le vannak nyűgözve, hogy fú, micsoda meccs volt, micsoda teljesítmény, mekkora dobás volt, mekkora futás volt, és le vagyunk nyűgözve, hogy csináltad? A titok nem az volt, amit ott csinált. A titok az volt, amit előtte csinált heteken, hónapokon, éveken, akár évtizedeken keresztül. Ahogy gyakorolta azt a mozdulatot, ahogy végig gondolta, hogy mit kell tennie, ahogy készült a fejében, amit minden nap megtett, és akkor azon a napon ott az olimpián végre tudta úgy hajtani. Az volt a titka. A szokásszerű készülés. A szokásszerű Istennel töltött idő. A szokásszerű imádság. Az készítette föl Dánielt. Látod a lényeget, hogy az élet különleges helyzeteiben nyújtott teljesítményed azon alapszik, amit élsz a mindennapjaidban. Én azt gondolom, hogy néha megtévesztem magamat, és azt gondolom, hú, majd ha egy olyan dolog történik, egy olyan helyzetbe kerülök, hogy puskát fognak rám, és azt mondják, hogy ki hisz itt Istenbe, akkor én leszek az első, aki kiállt, hogy én ide lőjetek. De nem gondolom, hogy arra a helyzetre kéne készülnöm. Mert nem tudom, hogy mi áll előttem. Az én elhívásom arra szól, hogy minden nap az egyszerű dolgokban engedelmesen kövessem az Uramat. És ha majd előáll egy rendkívüli helyzet, akkor meg fogok tudni állni. Nézzétek meg a 20. verset. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól. Ha én rendezném a filmet, akkor tudja, hogy Dániel helyében itt csöndben maradnék egy ideig. Így várnék, és így közel mutatnák a király arcát. Csak úgy a fokozás kedvéért, de nem én rendeztem a történetet. És utána azt mondanám, hogy itt vagyok. És nézzétek Dánielt. Dániel így felelt a királynak. Király örökké. Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Király örökké. Király, nem vagyok rád dühös. Szeretlek. Tudom, hogy téged is csőbe húztak. De Isten elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Dáriusz egész éjjel nem aludt. Böjtölt. Nem jött álom a szemére. És ahogy fölkel a hajnali napsugár, az első fénysugar akar rohan le a veremhez, és kiállt, hogy Dániel, ijassz még? És Dániel válaszol, hát még szép. Ez nem semmi, gondoljátok el. Isten elküldte az angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Nem tudjuk, hogy Dániel látta ezt az angyalt. De tudja, hogy mi történt. Én azt gondolom, Isten ma is cselekszik ilyeneket. Akár látjuk, akár tudjuk, hogy az történik, vagy sem. Ma is angyalokat küld Isten. Tehát azt mondja az ige, hogy azok szolgáló lelkek. Értünk, azoknak, akik részesei Isten örökségének. De miért menekült meg Dániel? Miért menekült meg Dániel? Nézd meg a 24-es verset, ez a vége. Mert Dániel hitt Istenében. Dániel hit által menekült meg. Volt egy igaz élete, volt egy hamis vádaskodás ellene, de nem ezért menekült meg. Hanem ezek önmagában nem védték volna meg ott az oroszlánok vermében. A bizonyságtétel róla az, hogy azért menekült meg, mert hitt Istenében. Ez a fajta hit, ez a fajta élő, Istenbe gyökerező hit, tudjátok, hogy miért volt meg az életében? Ahogy az előbb mondtam, mert ő minden nap ebben járt. Ez gyakorolta minden nap. Szüksége volt egy ilyesfajta hitre, hogy megmeneküljön. Isten ereje mentette meg, de az ő hitén keresztül. Isten erős Isten. Istennek nem kell a mi hitünk, hogy ő erős legyen. Viszont nagyon sokszor Isten munkáját a mi hitünk hozza mozgásba. Isten elküldte az ő angyalát, válaszul arra a hitre, ami Dánielben volt. Érted ezt, amiről most beszélünk? Figyelj, tesóm, ez nagyon különleges. A mi hitünk mozgásba tudja hozni Isten erejét. Ez egészen elképesztő, mert tudjuk, hogy Isten hatalmas Isten. Hogy Isten bármit megtehet. És ez az erő, ez a mi hitünkön keresztül mozgásba tud jönni. A mi imánkra, hogy hitten imádkozunk, Isten válaszul, cselekszik valami egészen döbbenetes dolgot. Honnan volt ez a hit Dánielnek? Onnan, hogy ő meggyökerezett ebben minden nap. Dániel álhatatosan minden nap járt Istennel. Hadd foglaljam össze egy mondatban, így állt össze bennem ez a történet. Isten elküldte az ő angyalát, hogy megvédje Dánielt, egy hittel elmondott imádságra válaszul, és ez a hit abból fakadt, hogy Dániel minden nap ráállt Isten igéjére, és Istennel járt. Biztos nem voltak éhesek az oroszlánok, nem? Biztos gyomorrontásuk volt. Hát nem, nézzük a következő mondatot. 25. vers. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket a fiaikkal és feleséggel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére se értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Ezekkel az oroszlánok semmi baj nem volt. Ezek egészséges, alultáplált, éhes oroszlánok voltak. Semmi baj nem volt velük. Szerintem van egy elméletem, hogy ha Dániel meghalt volna, akkor is bedobja Darius ezeket az embereket. De ez egy elmélet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó sztori, és sokkal több ez, mint hogy csak egy jó sztori legyen. Így ér véget egyébként. Akkor Darius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a perzsa Círus uralkodása alatt. Ez egy minta, amit látunk Dárius könyvében. Ez történt Nabukadnezárral is, ez történt Belsaccarral is, hogy amikor Isten embere erősen kiállt a meggyőződésében, akkor Isten valamit tett, és a nem hívők ezt mind látták, és elkezdték magasztalni Istent. Amikor Isten emberei erősen megálltak a meggyőződésükben, ezt a nem hívők látták, mert Isten cselekedett valamit, és ők maguk mondták ki, hogy igen, láttuk az élő Istent. Azon gondolkodom, vajon Isten munkáját látják-e a mi életünkben is? Látják-e ezt a te és az én életemben? Mert lehet, hogy ott keresendő a titka, hogy ráállunk-e erősen a meggyőződésünkre. Amikor vajon szembe kerül az Isten iránti, vagy az emberek iránti tetszetőség, melyiket választom? És azt mondja itt az ige a végén, hogy azért Dánielnek jó dolga volt. És ezzel ért véget a történet. De ne felejtsd el, hogy ez egy hosszú láncolatnak a vége. Nem itt indul a történet, hogy Dánielnek milyen jó dolga volt. Itt ér véget. Ezelőtt volt évtizedeken keresztül álhatatos, mindennapra szóló engedelmesség. Volt benne küzdelem, volt benne üldöztetés, volt benne oroszlánok verme, volt benne mindenféle dolog. És a történet végén Isten megtartotta Dánielt, és jó dolga volt. Én azzal szeretnélek bátorítani titeket így a végén, hogy ez az út, amin megyünk, ez egy olyan helyre vezet, ahol jó dolgunk lesz. Lehet, hogy itt a Földön már megtapasztaljuk azt, hogy a hozzáállásunk miatt fölemelnek, vagy megdicsérnek. De számíthatunk egyben arra is, hogy támadás ér minket azért, hogyha kiállunk Istenért, ha jó a hozzáállásunk. De ami biztos, hogy az út végén jó dolgunk lesz. Ha végigmegyünk álhatatosan ezen az életen, ha nem itt a Földön gyűjtünk kincset, hanem a mennyben, el nem múló, el nem hervadó, olyan kincseket, amit a rozsda nem emészt, a tolvaj el nem lop, akkor jó dolgunk lesz Istennél. Így mehetünk végig ezen az utazáson. Lesznek olyan helyzetek, amik szembeállítanak bennünk dolgokat, hogy most embereknek vagy Istennek akarunk tetszeni. Gondold ezeket a helyzeteket akár most előre végig, itt Dániel története kapcsán. Mire van szükségünk ahhoz, hogy egy olyan helyzetben jól döntsünk? Hogy legyen elég hitünk? Az akkor is nehéz lesz, ha benne leszünk. Mindenképpen nehéz, de legalább lesz elég hitünk, hogy megálljunk, ha azt az Istennel való járást, azt minden nap gyakoroljuk. Hogyha odahajolunk Istenhez minden nap. És ez nem egy törvény, hogy akkor imádkozz naponta háromszor. Nem, ilyen törvény nincs, és nem is kell, hogy ránk legyen téve. De nem lehet, hogy fejlődnünk kell az ima életünkben? Nem lehet az, hogy oda kéne térdelnünk az Úr elé naponta? Hogy ez egy szokásunk legyen, hogy amikor bajba vagyunk, akkor ne kelljen hirtelen az ima szokást berántani az életünkben, hanem csak folytatjuk azt, amit előtte is tettünk. Tamás, erre nekem nincs időm. Akkor valószínűleg nem rendezed a dolgokat jól, mint én sem. Mert én is erre úgy legyintettem, Úr Jézus, arra kérünk, hogy taníts minket úgy élni, mint Dánielt. Uram, kérlek, adj egy olyan új, friss odaszállást a szívünkbe, hogy segíts úgy dönteni, hogy ráálljunk a veled való kapcsolatra. Ahogy Jézus mondta a tanítványoknak, hogy lakozzatok én bennem, én pedig ti bennetek. Ahogy hívsz minket, Uram, erre, annyira felgerjed a szívünk, Uram, mi szeretnénk minden napra szólóan megélni a kapcsolatunkat veled. Ahogy olvassuk az igédet. Azt mondja az igéről, a Biblia mondja azt az igédről, hogy minden jó cselekedetre felkészített Isten embere az ige által. Uram, mi szeretnénk felkészültek lenni. Mi szeretnénk veled járni. Növekedni a veled való kapcsolatban. Tudjuk, hogy erre váltottál meg. Nem kampányszerű kereszténységre, hanem mindennapra szóló szeretett kapcsolatra. Uram, ha van az életünkben kompromisszum, hogyha valaki jól megnézni az életünket, biztos találna. Nem tartunk ott, ahol Dániel. De kérlek, Uram, add, hogy ezeket, ahogy növekszünk, Uram, kikopjanak. Ahogy a szívünk felét fordul, ahogy minden nap keresünk téged, ezek a dolgok kikopjanak az életünkből, amik jelenleg kompromisszumot jelentenek. Taníts minket hitben járni, Uram. És én hálát adok azokért a helyzetekért, amikor elég kegyelmet nyertünk arra, hogy megálljunk, Uram. Hogy kiálljunk a dolgokért, hogy amit gondolunk, a meggyőződésünkért, és kérünk ebben még több kegyelmet tőled. Uram, minket nem dobálnak oroszlánok vermébe. De mi körülöttünk, itt jár egy hordító oroszlán, aki mindennél jobban szeretné, hogyha mi ne a meggyőződésünk szerint járjunk. De tudjuk, Uram, hogy te elküldted a lelkedet, ami erőt ad nekünk, hogy úgy éljünk, hogy bizonságok vagyunk. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram. Kérjük újra, frissen, hogy nagyobb dolgokban élhessünk, mint amit magunktól meg tudnánk tenni. Formáld a belső emberünket, kérlek, és add, hogy a mi figyelmünk is ezen legyen, ne azon, amit mások gondolnak rólunk. Köszönöm ezt a vasárnapot, Uram. Köszönöm a Dániel könyvét. Köszönöm Dánielt, ezt a példát. Hihetetlen, Uram. De tudjuk, hogy te formáltad azzá, ami lett. Tedd ezt a mi életünkkel is, Jézus. A te nevedben kérjük. Amen.